Kedves hallgatóság, még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ahogy hallottátok, a feleségemmel jöttünk, ezek szerint van feleségem. Másrészt pedig gyermekeink is vannak, méghozzá szám szerint 3. A legidősebb 27 éves, megnősült már, külön családja van, gyereke még nincsen. A középső egy lány, 25 éves, férhez ment, úgyhogy most már csak egy gyermekes család vagyunk. Együtt tudunk érezni azokkal is, akiknek még nincs gyereke, mert nekünk is volt olyan. Azoknak is, akinek csak egy gyereke van, mert most csak egy gyerekünk van, és nagyon könnyű a háromhoz képest. És együtt tudunk érezni azokkal, akinek 2 volt, mert 10 év volt a különbség, ő 17. És azokkal is, akinek 3 van, vagy a többekkel nem, akinek több. De gondolom, a 3 az már a nagyszámok törvény alapján működik. Úgyhogy én is benne vagyok, én is benne voltam, és próbálom nem csak papírizően elmondani, hanem a saját pozitív élményeimet, keserűségeimet vegyítem, hogy ezzel szórakoztassam a közönséget. De a legfőbb dolog, amit szeretnék, az az, hogy minden egyes előadásból épüljünk valamelyest, és az épülésnek az egyik legnagyobb ismérve az, hogy amikor gyermeknevelésről van szó, vagy a család boldogságáról van szó, akkor mindig az a legvégső kimenetele a dolognak, hogy bizony a gyermeknevelés az nem más, mint önmagunk nevelése. Tehát aki úgy fogott bele, hogy legyen gyermekünk, hogy majd nevelünk egy szép személyiséget, ez az ember jól fogott bele, csak arra nem gondolt, hogy ahhoz, hogy egy szép személyiséget neveljen, ahhoz magának is szép személyiségé kell válnia. Most persze valaki azt gondolja magában, ennyi elég is volt Józsi, akkor most én fölállok és kivegyek, mert nálunk reménytelen, hogy szép gyermekeket neveljünk. Nyilván az, hogy a gyermeknek is csodálatos személyisége legyen, és hogy nekünk is csodálatos személyiségünk legyen, illetve hogy tökéletesek legyünk, ez egy végtelen cél. Pontosan ezért jó, mert az ember olyan célokat tűzön ki maga elé, amit lehetetlen elérni, amire egy életen keresztül, meg egy örök életen keresztül is lehet miért fejlődni, harcolni. Az életünk az egy folyamatos fejlődés. De hogy mindjárt a témámba vágja, kicsit megkönnyebbültem, hogy Feri bácsi már nincs itt. Tudjátok, hogy Pál Agyi professzor úr az én doktorandusz vezetőm volt 3 évig, egy kicsi, 2x3 méteres kis cellácskában a főiskolán együtt töltöttünk 3 évet. Nyilván nagyon sokat tanultam tőle, és amikor elolvastam, hogy milyen feladatot szabtatok rám, hogy az én kép, egészséges én kép fejlődése, fel is hívtam egyből Frend Lacit, hogy itt lesz még Feri bácsi? Igen, mert ő ennek a magyarországi legnagyobb szaktekintéje. Ki az közületek, aki diákképpen a professzor előtt szeretne arról a témáról beszélni, ami az ő ért a legjobban Magyarországon. De hát ebből a szempontból szerencsére már nincs itt, úgyhogy nem tud közvetlen visszajelzést adni, de hát bizonyára sokat bólogatna. Szóval a mai témánk az az, hogyan lehet egészséges énképet kialakítani gyermekeinkben, és amikor először erre gondoltam, akkor még ugye a címben nincs az benne, hogy a gyermekeinkben. Először azt hittem, hogy hogyan alakítsunk ki egészséges énképet a feleségeinkben. Azért gondoltam erre, és az asszonyok általában ilyenkor bólogatnak, mert az asszonyok között van olyan, aki úgy érzi, hogy mióta a férjével együtt él, azóta az önértékelése csökkent. Úgy érzi, hogy azóta nem tudja magát úgy elfogadni, semmi sem jó, biztosan vele van a probléma, biztosan neki kéne jobbnak lennie, hogy szeretetre méltóbb legyen, hogy jobban el tudja fogadni a férje. Tehát az anyák, az asszonyok valószínűleg jobban meg tudják érteni, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogy milyen visszajelzéseket kapok a másiktól, hogy hogyan értékelem magamat. És azért kezdtem ezzel, hogy a gyermeknevelésnél, a gyermek egészséges énképének kialakításánál ugyanilyen óriási jelentőségű, hogy az apa és az anya milyen visszajelzéseket ad a gyermekei számára. Különben azt is mondhatjuk, hogy az érzelmi intelligencia, a saját vágyaink, a saját ösztöneink, a saját kívánságaink kontrollálása mellett a második legnagyobb döntő sajátság arra nézve, hogy egy személy sikeres lesz, boldog lesz, az az, hogy milyen érzései vannak saját magával kapcsolatban. Úgy is mondhatnánk, milyen én képe van. Milyen véleménnyel van saját magáról. Az a gyermek, akinek jó véleménye van magáról, a szónak abban az értelmében, hogy van önbizalma, hogy meg tudok problémákat oldani, a nehézségekkel szembe tudok nézni, és bízom abban, hogyha neki veselkedek, akkor eredményre tudok eljutni. Ezek a pozitív énképpel rendelkező gyermekek, ezek sokkal boldogabbak nyilvánvalóan, és sokkal sikeresebbek, mint azok, akik úgy érzik, hogy semmire sem valók, és hogy nem értékesek. Mennyire szívfacsaró az, hogy kicsit negatívan kezdem ezt az előadást, hogy hányszor van az, hogy már egészen fiatal korban az öngyilkosság a végállomás. És én senkire sem akarok most egy negatív felelősségi terhet tenni, de a szülőknek a feladata, az édesanyja és az édesapa feladata az, hogy egy olyan személyiséget neveljen, egy olyan egészséges önbecsülést tudjon kialakulni a gyermekben, aki majd képes lesz szembenézni a világ helyzeteivel, problémáival. Nyilván az önértékeléssel, az énképpel kapcsolatban nem kell hozzá pszichológusnak lenni, két végletet lehet mondani. Az egyik végletet jól ismerjük, az, akinek nagyon alacsony az önértékelése, nagyon kicsi az önértékelése, nem bízik saját magában, legszívesebben elbújna, szeretné, hogyha nem is látnák őt. A másik ember pedig az, aki állandóan ő a nagy, ő tudja, hogy mindenre képes, őt ne kritizálják, ő tudja, hogy neki igaza van. Mind a két ember típusnak, vagy mind a két személyiség torzulásnak ugyanaz a veleje, az egocentrizmus. Csak az egyik negatívan, vagy kicsinyítően, a másik pedig felnagyítóan. Mi nem szeretnénk, hogyha a gyermekeink, vagy ti sem szeretnétek, gondolom, hogyha a gyermekeitek szorongóak lennének, kicsinyítőek lennének, de azt sem szeretnétek, hogy nagyképűek legyenek, vagy így fordíthatnám le, olyan gyermekeket nem szeretnénk, akik a többi ember a másik gyermek rovására tudja saját magát nagynak látni. Ugye javítanunk kell a gyermekeinket, mert hajlamosak vagyunk természet szerint arra, hogy a környezetünket lebecsüljük, a többi gyerek rovására emeljük ki magunkat. De ezek mind-mind pótcselekvések. Gyermekkorban még nem annyira, de felnőtt korban az a nem egészséges énkép kivédésének az egyik leggyakoribb eszköze, azt a pszichológia így hívja, hogy pótcselekvéseket végzünk, ilyen például, hogy elfojtom azt, ami tudom magamról azt, hogy valamiben nem vagyok jó, de erre nem gondolok, ezt elfelejtem, vagy ellentétbe fordítom, hogy de igenis jó vagyok benne, vagy elkezdem racionalizálni, hogy azért nem vagyok jó, mert nem én tehetek erről, hanem a feleségem, a férjem, a körülmények. Tehát mindenféleképpen próbálom levenni magamról a terhet, hogy valami probléma van velem. Na nézzük meg akkor azt, hogy milyen törvényszerűségei, milyen szükségszerű alkotó elemei vannak annak, hogy a gyermekben jó, pozitív énkép alakuljon ki. Itt egy zárójeles megjegyzést teszek, mert a hallgatóság között sokan vannak, akik a Bibliát ismerik, és tudom, hogy most olyan nagyon, nagyon keskeny mesdjén lépegetek, mert amikor az énképről beszélünk, akkor a felszínes bibliai megértés, vagy keresztény megértés azt mondja, jó, de a gyermek legyen tisztába azzal, hogy ő eredendően rossz. Hogy ő benne a teste mindenféle rosszat akar tenni, és neki ezt szabályozni kell. Lehet, hogy nekem van ilyen bibliai, antropológiai képem, vagy ha magyarul lefordítom, ilyen az emberről alkotott tudásom, de ezt a gyermek nem kötöm az orrára, hogy a nevelés célja, kedves gyermekem, az, hogy a benned lévő óembert megöldököld, és egy új embert alakítsál ki, mert a gyermek nagyon nagy csillogó szemekkel fog nézni, de ezzel nem tud kezdeni semmit sem. Tehát nem elméleteket kell prédikálnunk. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a gyermekünkben a pozitív énképet kialakítani. Most először is érdemes elmondanom, vagy sem. Tehát van-e olyan közöttetek, készfeltartás, aki úgy gondolja, hogy javulhat abban, hogy a gyermekének a pozitív önbecsülését hogyan kéne növelni? Bíztam abban, hogy hazamehetek, de túl sokan emeltétek föl. Rendben van. A sok kéz azt is jelenti, hogy érzékeljük, érezzük azt, hogy mi tehetünk azért, hogy a gyermekünknek pozitív énképe legyen. Az első és legnagyobb eszköz ebben a tekintetben, azt úgy hívja a pszichológia, hogy a szavak ereje. A szavak ereje. Ugye nyilván, hogy kicsit közelebb hozzam, mindannyiunk számára hétköznapi tapasztalat az, hogy amikor neked van valami bajod a másikkal, az úgy könnyen kijön, nem? Hogy lehetsz ilyen figyelmetlen, nem hiszem el, hogy megint nem tettél kanalat a tányér mellé, pedig már 20 éve házasok vagyunk, ez belőlem annyira könnyen kijön, igaz Csilla? Ez belőlem annyira könnyen kijön, hogy csak na, de iszonyú fájdalmat tud okozni a másiknak. Tehát van egy aszimetria, igaz? Az ember, akiben feszültség van, az csak elmondja, hogy mi bántja őt, és ez el van intézve, a jobbító szándék jegyében mondtam, hogy hát hogy nincsen kanál a tányér mellett, van kés is, meg villa is, szalvéta is, csak éppen kanál nincs, és azt nem tudom megérteni, hogy hogy van, de a feleségem, ez már nem történik mai, de a feleségem nem ezt veszi ki belőle, hogy én most frusztrált voltam, és elmondtam azt, hogy őt bántottam ezzel a mondattal. Vagyis a befogadó számára mindig sokkal, de sokkal súlyosabb az, amit hall, mint amit a másik mond. Ilyenkor persze mindenki bólogat, amikor ő mondja, akkor nem gondol erre. Akkor arra gondol, hogy hát azért mondtam, mert hogy végül is meg kell egyszer mondani ennek a gyereknek, hogy mi a helyes. Hát most nekem nevelni kell őt, fejleszteni kell őt. Vagy azért mondtam, mert annyi jót mondtam már, hogy belefér egy-egy negatív is. Tehát könnyen felmentjük magunkat. De erre nagyon figyelnünk kell, hogy a szavaink többsége általában az enyém, meg az amerikai vizsgálatokban résztvevő apáké negatív. Remélem, hogy az itt élőknél pozitív, de van élek vagy gyanúval, hogy a többségnek nem. A szavaink ereje leggyakrabban a sötét erő oldalán van. A sötét erő oldalán van. Például mondtál már, nem kell jelentkezni, mondtál már valaki azt, hogy tehettél ilyet, te büdös kölyök? Jó, a büdös nem mondtad. Vagy azt is? Nem, azt nem. Vagy miért nem tudsz már egy kicsit békén hagyni? Könyörgöm, egész nap itt vagy a hátamon. Nem, ezt nem lehet elviselni. Menj már be a szobádba. Elvárhatok annyit, hogy 5 percig békén hagysz, nyugton hagysz. Ez csak amerikai könyvekben van, ugye? Onnan szereztem ezt a tudást. Magyarországon ezt nem mondják. A másik, nem hiszem el, hogy csak ennyire vagy képes. Ez hihetetlen. Itt mindent beléd fetszülünk, és egy kicsi szemernyi erőfeszítésre sem vagy képes. Hát ilyeneket szoktunk mondani, és az benne a megdöbbentő, hogy ezt nem azért mondja az apuka vagy az anyuka, mert szánt szándékkal, kész akarva le akarja nyomni a gyerekét. Tehát senki nem úgy kell föl reggel, hogy ma 3 olyan mondatot fogok neki mondani, hogy az K.O. hogy ő már többé onnan föl nem kell, és olyan szorongóvá teszem, hogy csak na. Engem is szorongóvá tett az apám, téged is szorongóvá teszek, így kellek föl, ez a napi rendi pont. Ilyen apa nincs a világon. Ilyen apa nincs. Vagy az nagyon beteg. Ilyen apa nincs. Hanem úgy kell föl, hogy embert faragok belőle. Olyan gyereket fogok nevelni, aki stram, és aki tudja, hogy milyen értékek vannak, aki tudja, hogy hogyan kell rendesen viselkedni, tudja, hogy erőfeszítéseket kell tenni. Tehát a szavak, az a number one, a szavak ereje az, ami a leginkább felelős azért, hogy egy gyermeknek nincsen önbizalma, hogy egy gyermek pótcselekvésekbe menekül, hogy egy gyermek függővé válik a külső dicséretektől, vagy hogy egy gyermek visszahúzódó lesz és önbizalom hiányos. Ennek a legnagyobb oka az, hogy hogyan beszélünk a gyermekeinkkel. Hogyan beszélünk a gyermekeinkkel. Úgyhogy, ha valaki akar jegyzetelni, vagy föl akar írni egy szabályt, és semmi másra nem emlékszik, akkor azt kéne felírnia, ami meglepő lehet, de mégis közhelyszerű, sohasem mondj olyat a gyermekednek, amit te nem hallanál, hogy neked mondjon valaki. Azért kezdtem úgy az előadás elején, hogy az anyuka, vagy a feleség, akinek nincs önbizalma, az pontosan tudja, hogy azért van, mert ahány évet élt a férjével, annyival csökkent az önbizalma, annyi minden negatív visszajelzést kapott már a férjétől. Ugye? Persze vannak itt önbizalomtól duzzadó feleségek, én tudom, ők a bal oldalon ülnek. Az ő férjük állandóan pozitív, elmondja, hogy mennyire tiszteli őket, mennyire becsüli őket, hogy a gyermekeket ilyen jól nevelik, és csak a jobb oldalon ülnek azok, akiknek a férjük negatív. De azt látom, amikor emberekkel beszéltek, hogy a többség azt mondja, hogy nem is nagyon beszélgetünk, és nem is nagyon kapok pozitív visszajelzést. Akár gyerek vagyok, akár kamasz vagyok, akár felnőtt, férfi vagy nő vagyok, azon múlik, hogy hogyan érzem magam, azon múlik, hogy hogyan nézek önmagamra, hogy milyen visszajelzéseket kapok. Úgyhogy, ha valamilyen elhatározással szeretnétek élni, akkor határozzátok el azt, hogy a ti szavaitok ereje az a fejlődés felé, az a személyiség kibontakozása felé fog fordulni. Nézzük meg azt, hogy egyáltalán lehet-e mondani ahelyett a mondat helyett, hogy hogy tehettél ilyet? Hogy csinálhattad ezt? Ami ilyen belül, azonnal, automatikusan ehelyett a mondat helyett lehet-e valami mást mondani? Például lehet azt mondani neki, hogy jaj, de sajnálom, hogy kilocsant a tej, segítsek feltörölni. Ez is egy mondat. Tudom, hogy azt mondod, hogy hát ilyet Józsi, ne képzelj, hogy én ilyet tudnék. Nem elég, hogy szétszakadok, elmondtam a gyereknek, hogy ne töltse csurig azt a poharat, és ő richtig csurig tölti. Igaz? Richtig. És addig néz, hogy mit csinálok, és szinte engem akar egrecióztatni. Még jó, hogy oda mondok neki. De a gyermeket azért kaptad, mint Isten ajándékát, hogy tükörként meglásd magad benne, hogy elég 2 forint értékű tej, hogy kilocsanjon, és te már azonnal 1 millió forintnyi kárt okozol a gyermek személyiség fejlődésében. Erről szól a történet. Határozz el magadnak azt, téged a gyerek nem tud behúzni. Amikor kilocsantja a tejet, akkor lehet, hogy meg sem szólalsz, csak azt mondod, itt van egy másik pohár, és itt van a rongy is. Gondold el, hogy erre a mondatra és erre a mozdulatra a gyerek milyen hálás lesz belül. El sem tudod azt képzelni. Az összetöri a szívét a gyermeknek. Az úgy töri össze a szívét, hogy szeretni fog téged, tisztelni fog téged. Azt mondja, hogy hát nem hiszem, hogy ilyen kedves édesanyám van. Ezek a gyermekek a modell alapján eltanulják, hogy ők is így fognak majd, ha lány a saját lányához fordulni, ha fiú így fog majd a saját gyermekéhez fordulni. Nem ilyen célotok van? A minta alapján bemutatni azt, hogy hogyan kell korrigálni azt a viselkedést, hogy valaki szándékosan vagy nem szándékosan, ügyetlenül vagy kész akarva vagy akaratlanul kiöntötte a tejet. A tej kiöntését, a kilocsanását nem úgy kell látni, mint egy alkalmat arra, hogy hogyan törjem le a bennem lévő negatív impulzusokat, hanem egy olyan alkalomnak kell látni a tej kilocsanását, hogyan tudom ennek a gyereknek megtanítani azt, hogy milyen a türelmes szeretet. Ja, hogy te nem ilyen vagy. Én mondtam az elején, a gyermeknevelés önnevelés. Lehet, hogy amikor először kilocsant a tej, először leesett a kanál levessel együtt a földre, akkor még rosszul reagáltál. De amikor este átbeszéled magaddal, vagy a férjeddel, vagy a feleségeddel, akkor elhatározzátok, hogy már alig várom a következő étkezést, amikor le fog esni a kanál. Mert megmutatom a gyereknek azt, hogy itt van egy másik, és tessék a törlőrongy. Értedek, ugye? Minden mondatot ki lehet cserélni. Minden negatív erejű mondatot át lehet cserélni pozitív erejű mondatra. Miért nem tudsz már nekem egy kicsit békét hagyni? Hagyjál már, nem látod, hogy már egyszer nem, most már elegem van belőle. Ezt a mondatot meg lehet mondani úgy, csak még egy pár percet kérek, amíg ezt befejezem, és utána segíteni fogok neked, vagy utána szívesen játszom veled. Lehet, hogy az elsőre nem működik, de legalábbis így tanultuk annak idején a pszichológiai képzésen, ha a szülőben, a nevelőben benne van a szándék, hogy a negatív impulzusait leküzdve pozitívra cseréli, akkor idővel a szándék először képességé, később pedig készségé válik, már automatikusan pozitív lesz. Persze egy életen át tart. Nézzük akkor a szavak ereje mellett, melyik a második, a kommunikáció óriási hatása van a gyermek énképére. A második legnagyobb ilyen hibás irány, ami szinte determinálja a gyermeket arra, hogy ne legyen boldog, az, és mi magyarok ebben nagyon művészek vagyunk, a negatív értékelés, a negatív visszajelzés. A 3 sajátsága van, ide fölírtam magamnak. Az első sajátsága, hogy amit látok, abból a negatívot emelem ki. Tehát ugye az egyszeri anya, az egyszeri, inkább az apákhoz szólok, az egyszeri apa az azt mondja, ha minden rendben van, akkor csöndben vagyok, inkább nézem a tévét. A jót nem kell megfogalmazni, az úgyis jó, magától működik. Jól érzem magam, a családom rendben van, minek mondjam azt, hogy annyira örülök, hogy a cipők szép sorrendben vannak a cipőszekrényen. Ezt nem kell megjegyezni, ez fáradtságba is kerül. De azt elmondani, hogy te büdösködök, azonnal takarodsz a fürdőszobába, ezt már simán mondjuk, ugye? Ezt már nem ti, hanem durvább családokba. A negatívat emeli ki, gyakran címkéz, majd mindjárt látjuk a példát, és ha lehet, belefűzi a mondatba azt, hogy mindig vagy soha. Tudnátok ilyen mondatot mondani? Magatok megmondjátok, hogy tudtok-e a mondatot mondani, ami negatív, címkéz, és benne van az, hogy a gyerek, meg hogy mindig, meg soha. Mondtatok ilyet ma is? Na, nem gondolnám. Ugye ez a mondat? Mert te mindig az utolsó pillanatra hagysz minden kötelességet, ugye? Hogy lehetsz ennyire lusta disznó? Ebben a szobában soha sincsen rend, ugye? Lusta disznó vagy, soha sincsen rend. Negatív, címkéz, és tesz hozzá egy idői határozott. Ebből a gyerek azt érti meg, hogy ő egy negatív ember, el van könyvelve, hogy az, és nincs is esély a szülőnek a megítélése szerint, nincs is remény arra, hogy valaha változzon. Emlékeztek, tavaly találkoztunk, mondtam nektek F. Várkonyi Zsuzsa könyvét, a címe nagyon érdekes, már 100-szor megmondtam, ebben nincsen negatív, csak egy kicsi, nincsen benne címkézés, de az benne van, hogy 100-szor megmondtam, minden reggel ugyanezt kell elmondani, miért nincsen beágyazva, miért nem jöttél még reggelizni, annyira lusta vagy, soha, de soha nem tudja reggel úgy elindulni, hogy ő felsége ne jönne késve. Ő felsége, lusta, soha, de soha, az apa mondja a nevelő szándékú mondatait, ami a Biblia tanúsága szerint egyenlő a gyermek ingérlésével. Na nézzünk egy-két mondatot, hogy ezeket a nagyon kemény mondatokat, ezeket a nagyon belülről, nagyon könnyen jövő szülői reakciókat át lehet-e nagy figyelemmel és elhatározással és gyakorlással váltani pozitív mondatokra. Például, hogy lehet azt a mondatot, most nem vizsgálni, csak próbáljuk meg, hogy mennyire nehéz, mennyire könnyű, hogy lehet azt a mondatot, hogy lehetsz ennyire önfejű? Ezt a mondatot, ez címkéz, ugye, és negatív, hogy lehet ezt a mondatot pozitívba fordítani? Nem muszáj, akinek van ötlete, nem fogom felszólítani, csak tegye fel a kezét, hogy lássam, hogy egyáltalán van-e valakinek ötlete. Hogy amikor azt mondja, hogy lehetsz ennyire önfejű, ezt a mondatot valaki tudná-e pozitívan mondani. Egy kezet látok, az elég nagy arány, 2, 3, 4, hát az nem sok, jó. Valaki vállalná is, hogy bemondja, vagy nem vállalná, nem muszáj.
Tudod ezt másképpen is csinálni?
Ez pozitív? Határeset, jó, határ, jó. Van-e még jobb? Igen. Próbáld meg újra gondolni, jó. Igen. Túlságosan határozott vagy? Hogy lehetsz ilyen önfejű, túlságosan határozott? Jó, oké. Na, értékelem, hogy már a szándék bontakozik bennetek. Ez a lényeg. Amikor az ember egy nyelvet elkezd tanulni, mondjuk most elkezdenénk tanulni szanszkritul, és mondanám, hogy most megvolt az első lecke, most mondd vissza, amit hallottál, lehet, hogy még 3 kéz sem lenne. Igen? Értékelem a véleményedet. Hogy lehet szélőfé? Értékelem a véleményedet. Igen, nagyon jó. Ez tetszik nekem, hogy már egyre jobb. Na, én is fölírtam egy lehetőséget, persze ilyenkor mindenki az a jó benne, hogy én meg az előadó, hogy utána meg, hogy az enyém sokkal jobb volt, mert a tiétek. Na jó, azért én is fölírtam egyet. Tudod, szeretem, amikor meg akarod hallgatni, amit mondok, és meg is akarod csinálni. Tehát az ő önfejűségét átfordítom abba, hogy én azt mondom neki, hogy az akaraterődöt arra fordítod, hogy meghallgatod, hogy mit mondok, és annyira szoktam örülni, amikor meg is akarod csinálni. A negatív értékelés helyett vázolok neki egy pozitív képet. Amit hall a gyerek magáról, amit hall, hogy mit gondolunk róla, azt interiorizálja, az belsővé válik benne, és meg akar felelni tudattalanul is, ösztönösen is annak egyébnek. Erről még lesz később szó. Nézzünk egy közepesen nehéz mondatot. soha se tiszta szobád, ez az egész olyan, mint egy disznó a disznóójával együtt. Ugye, be van label, van benne címke, van benne negatív, na ezt hogyan lehet átfordítani pozitívra? Most már fejlődtök. Mi ez a disznó? Nem hiszem, hogy olyan vagy, mint egy mocskos disznó. Igen, hogy lehet ezt a negatívot átfordítani? Igen. A múltkor olyan szépen kitakarítottál, igen. Ez egy nagyon jó kis kihívás ma este, hogy ragyogó rendet csinálj, oké. Okay. Értékelem a szándékot, egyre jobb és egyre jobb, igen. Igen.
Nekem olyan jól esik, amikor te rendet teszel.
Nekem ez is nagyon jó, ez is nagyon jó. Én azt mondanám, nagyon nehéz egy ilyen rumli szobát rendbe rakni, de én tudom, hogy te meg tudod csinálni. Jó, a lényeg az, hogy benne van a tény, hogy a szoba rumlis, vagy sok játék, még ezt lehet javítani, nagyon sokféle játék van szerteszét, hosszú időbe telik egy ilyet rendbe rakni, de én tudom, hogy meg tudod csinálni. És leülök vele együtt segíteni. Az is nagyon szép dolog, hogyha az ember együtt csinálja. A másik a kihívás, főleg a kicsiknél, akik fantáziából is hazudnak, hogy lehetsz ilyen hazudós? Na ez hogy lehet? Hogy lehet pozitívba váltani? Hogy lehetsz ilyen hazudós? Igen? Az első fele tökéletes volt. Milyen csodálatos a fantáziád. Milyen jó lenne, hogyha ez mind igaz lenne, de én tudom, hogy nem az. Így van, így van. Nagyon jó, nagyon, nagyon örül. Igen? Bocsánat, még mondanak ott valamit? Persze, főleg kisgyermekeknél, hogyne. Nem is választják nagyon el egymástól a valóságot, meg a képzeletbeli világot, de nem mondom neki azt, hogy ne legyél már ilyen hazudós. Hogy lehet az, hogy te mindig csak valótlanságot azt mondasz, ne hazudj már annyit, nem mondok ilyet neki, azt mondom, hogy mindig csodáltam a fantáziádat, és milyen jó lenne, hogy ez mindig az lenne, de én tudom, hogy nem az. Ebben nincs benne az, nincs benne negatív, és nincs benne címkézés. Aztán, még próbáljunk, vagy már ne próbáljunk? Most már beszéltek ezt a nyelvet. Már beszélitek. Jó, akkor még egy utolsót, jó? Te mindig késel. Ez ilyen hétköznap. Próbáltam, hogy ilyen hétköznapiak. Állandóan késel, mindig elkésel. Hogy lehet ezt kijavítani? Ebben nincsen címkézés, tehát csak egy javítás kell benne. Ugye benne van a mindig és a soha. Hát azt mondanám, késtél és aggódtam, vagy késtél és félek, hogy elkésünk, vagy késtél és félek, hogy a tanár mérges lesz, vagy bármi más, jó, csak ennyi az egész. Jó, tehát a mi arra vagyunk programozva a kultúránk által, a szüleink által, hogy amikor ilyen probléma helyzetekbe kerülünk, akkor lehetőleg negatívan szólaljunk meg, címkézzünk, és legyünk túlzóak. Ugye, mindig, soha, már százszor, ez könnyen jön, ez perfekt beszéljük, igaz? Ebből kapnánk felsőfokú bizonyítványt, hogy ez nagyon jól megy. De ebből a pozitívba fordításból még az alapfokot is még azért küzdeni kell érte. De a jó hír az, hogy el kell kezdenünk gyakorolni. Tehát a második, ugye az első szabály volt az, hogy sohasem mondj olyat, amit te nem szívesen hallanál, ha neked mondanák. A második szabály az, hogy úgy korrigáld, úgy javítsd a rossz viselkedést, hogy a tényt fogalmazd meg, de a személyiséget, a karaktert ne gyilkold le. Jó, ugye mostanában vannak ezek a karaktergyilkosok, így a gyerekpszichológiában úgy értjük ezt, hogy amikor a személyiséget rombolod keményen, az önbecsülést, hogy tudja, hogy egy jóra való kisfiú vagy egy kislány, és hogy ő jól tud viselkedni. Például, hogy lehetsz ilyen ügyetlen, mindennek nekimész, mindent leversz, ehelyett azt mondom, az ember könnyen neki megy a dolgoknak, hogyha nem veszi észre, ezért ami törékeny, azzal még gondosabban kell bánnunk. Ennyi. Ennyi, jó? Itt persze meg kell egy pillanatra, mert most értünk el arra a lelki pontra, amikor kezdek azt gondolni, ezek a pszichológusok a rózsaszín felhőben járnak. Őnekik nincsen saját családjuk, nem tudják, milyen a valóság. Próbálnám én az én gyerekemnek azt mondani, hogy az embernek jobban kell figyelni a törékeny dolgokra, mert akkor mit mond, hogy mondana? Ugye ezt gondoljátok, nem? Vekerdi ezt így fogalmazta meg, az apák tudják, minden pszichológus hülye. De a pszichológusok azt is tudják, hogy amikor ezt gondoljátok, akkor azt nem szoktátok hozzátenni, de ezt én még nem próbáltam meg. Én eddig csak úgy beszéltem hozzá az anyanyelvemen, így ez, hogy anyád, ezen a nyelven beszéltem hozzá. És nem úgy beszéltem hozzá, így ezen a pozitív megcsinálón. Kezdjük el tanulni ezt a nyelvet, kezdjük el gyakorolni magunkat benne. Nem csak a gyerekeken nehéz, a feleségeken nagyon könnyű. És a feleségek még ráadásul hálásabbak is, mint a gyerekek. Mert a gyerekeknek nagyon sokszor kell ezt megtenni, amíg a rossz átáll a jóra. A feleségek annyira ki vannak éhezve a jóra, hogyha kapnak egy-kettőt, már nagyon-nagyon mosolnak, és már nagyon-nagyon szeretnek benneteket, férfiakat. De a feleségek is megpróbálhatják gyakorolni a férjeiken. Hogy lehetsz ilyen lusta, nem hiszem el, hogy neked csak a foci, meg a sör, és ott vagy a fotelben. Ez hihetetlen, hogy egy ilyen emberhez mentem hozzá. Ez a mondat, ez címkéző, túlzó és negatív, ugye? A férjekkel is lehet gyakorolni, a feleségekkel is lehet gyakorolni. Na nézzük a harmadik építő elemét az én kép fejlesztésének, javításának. Ezt nem tudom jól körülni, azt mondanám, hogy ez a közvetett üzenetküldés, a közvetett vélemény. Mit is értek ez alatt, meg mindjárt megmondom. Például nagyon sokat köszönhetek Csillának, mert nálunk kétszintes a lakáházunk, és csak egy nyitott lépcső vezet föl a két hálószobába, és egyik hálószoba az egyben a velünk maradó legfiatalabb gyermekünknek a szobája is egyben. Tehát ugye nyilván neki nincs külön hálószoba, a saját gyerekszobában alszik természetesen, mint minden normális magyar gyerek, akinek van gyerekszobája. De mivel ilyen nyitott, ezért mikor mi lent vagyunk a konyhai étkezőben és beszélgetünk, akkor mi tudjuk, hogy amikor kedve tartja, ő simán lefülel, hogy már úgy értem, hogy lehallgat, hogy mi zajlik lent. És ez minden gyereknél teljesen normális. A mai leckéknek nem anyaga az, hogy hogyan kell a gyerekeknél plusz élményeket szerezni, de ő gyakran engem figyelmeztetett arra, és milyen igaza van, és ezt szeretném közkincsé is tenni, hogy most mondjál valamit hangosabban róla, hogy mennyire büszke voltál, amikor rendbe tette az iskola cuccait. Én annyira büszke voltam, amikor rendbe találtam a cuccokat, mondom így félhangosan Csillának, és akkor ő is örül, meg a gyerek is örül fönt. És azt akarom mondani... Maradjon bennetek ez. Szándékosan, amikor a gyerekről beszélünk, ne értékeljük, hogy ő milyen ügyes, milyen okos, milyen erős, milyen szép, milyen gyors, hanem mondjuk el, hogy annyira meg voltam elégedve, amikor láttam, hogy most már teljesen önállóan tette ezt, meg tette azt. Én mondom ezt a feleségemnek, hogy a feleségem mondja ezt nekem, de hogy a gyermekem ezt hallja, értedek, ugye? Az micsoda építő erővel bír. Hát használjátok ezeket. Annyira jól esett, amikor láttam, hogy mennyire figyelmes és kedves volt a vendégeinkkel, akik itt voltak nálunk. Ő ment ki a konyhába, ő hozta be az üdítőt, ő ment ki, ő hozta be a mogyorót, és így beszélgetünk arról, hogy mi történt a vendéglátás során, miközben egészen biztosak vagyunk abban, hogy ő hallgatja és fülel. Ugye van egy ilyen angol mondás, kicsi korsó nagy fülekkel, ez az angolnak, angolban ez a gyermek szinonimája egészen a 17 éves korig. Kicsi korsó nagy fülekkel, mindent hall, mindent érzékel, úgyhogy mindenre nagyon-nagyon vigyázni kell. Következő pont, nagyon-nagyon-nagyon érdekes, vagy nagyon fontos, ha apa vagy anya vagy, mindig nagyon figyelj arra, hogy egy másik embernek, egy idegen embernek mit mondasz a gyermekedről. Amikor az óvodába viszem a gyerekemet először, vagy az iskolába, akkor nem kell róla adni egy jellemrajzot. Azt kell mondani, ami pozitív benne. Azért, mert a pszichológus ezt mondta. Mert amikor a tanítónéni meghallja, hogy a gyerekedet hogy mutattad be, akkor ő nem tudatosan azt fogja keresni a gyerekben, hogy azt mondta az anyukája, hogy ilyen vagy olyan. Azt hallotta az apukától, hogy ilyen vagy olyan, ami pozitív. És eleve olyan attitűddel lesz, olyan beállítódással lesz, amíg nagy csalódás nem éri, de reméljük, hogy nem fogja, hogy az a gyerek olyan, és azt keresi benne, azt a tulajdonságot erősíti benne. Ne úgy menjünk a tanárhoz, hogy első neki, hogy én most már gyerekemet 7 éve ismerem, ez a rossz benne, ez a rossz benne, ezzel kérem, nevelje meg. Hát ilyet nem lehet sem, nyilván senki sem csinál ilyet. Aztán ez főleg apáknak mondom, szerintem jellemző, hogy úgy ilyen görög eposzszerűen, ismétlődően keretbe foglalja, vissza-vissza térünk arra, hogy a gyereknek milyen rossz dolga volt, amit csinált. Tehát, hogy így, igaz, hogy már fél éve történt, igaz, hogy 2 hónapja történt, de elmondom harmadszor is, hogy amikor a gyerek ezt meg ezt csinálta, és ilyen helyzet volt, olyan helyzet volt, csak a szépre emlékezem. Ismertek ezt a slágert? Csak az, különösen, hogy a gyermekemről van szó. Most ne kellett, hogy énekeljek, mert az kéne, hogy több csatornán keresztül belétek véssem, és hogy elérjem a célt, akár énekelnék is, de akkor ki kéne kapcsolni a kamerákat. Jó? Csak a szépre emlékezem, a gyermekben is ezeket kell magamban erősíteni. És most jön az egyik legnehezebb. Amikor én a gyerekre negatívan, címkézve, túlzóan beszéltem, vagy egy másik embernek, csak azért, mert beszélgessünk, mondtam neki olyat, ami a gyerekről rossz volt, akkor menjek oda a gyerekhez, amikor 4 szem közt vagyunk, és kérjek tőle bocsánatot. Honnan fogja a gyermek megtanulni azt, hogy a rossz dolgok miatt, amit elkövetünk, bocsánatot kell kérni? Az is igaz, hogy azt megmondom neki, hogy most kérj bocsánatot, és megtanulja, hogy bocsánatot kérjen, de azt csak azt mondom, hogy én elvárom tőle, hogy bocsánatot kérjen, ha nem lát példát. Ha nem lát példát. Tudjátok, mindig elmondom, nekem fantasztikus, apukámból tehát rossz emlékem nem nagyon vannak. A legrosszabb élményem az volt, hogy pingpong labdával pingpongoztam, és utána mondta, hogy már nagyon fáradt, tegyem le azt a cuccot, és tegyem le a székre. És letettem a székre, és a székről véletlenül, mikor elfordult, a labda leesett, és a parkettán elkezdett pattogni. És ő azt hitte, hogy én még tovább is folytatom. És megfordult, és kaptam tőle egy tocit. Erre már nem emlékszem, csak tudom, hogy ez volt az eredménye. És nem is tudom, hogy fájt-e, vagy nem fájt-e. De azt tudom, hogy amikor meglátta, hogy az ütő a széken van, a labda pedig lent van a parkettán, akkor odajött hozzám, az ölembe vett, és azt mondta, bocsáss meg nekem, nem vettem észre, és én akkor annyira sírtam, ezt nem tudom elfelejteni. Ez egy annyira mélyen bennem maradt, és ez nem úgy maradt bennem, hogy apám ilyen igazságtalan volt, hanem úgy maradt bennem, hogy micsoda szeretetre méltó apám van. Fantasztikus, hogy ilyen volt, és én is ilyen apa szeretnék lenni. Tehát amikor az ember a gyermekétől bocsánatot kér, akkor ne kezdjen kifogásokat keresni, hogy tudod, mondtam róla sok jót is, ez az egy rossz, az belefért, az nem változtatja meg a véleményét annak a másik embernek. Nem, azt kell mondani, sajnos ezt elhibáztam, rosszat mondtam rólad, bocsáss meg, és törekszem arra, hogy legközelebb ne legyen ilyen. Ez tökéletes rendezése a dolgoknak. Negyedik. Bírjátok még? Akkor mondom tovább, ha el tudjátok mondani az első 3-at. Na? A szavak ereje, igen. A negatívak pozitívba formálás. Ez volt a második, és a harmadik. Közvetett vélemény, igen. Látom, jegyzeteltek, nagyon jó, pozitív, nagyon köszönöm. Nagy öröm ez nekem. Jó, a negyedik az már a viselkedéssel kapcsolatos. De a kommunikációval szintén, ugye ez arról szól, hogy azt is meg kell tanulni, ugye a gyermekek az elismerésben, a pozitív visszajelzésben növekednek. 2 ellenérvet szoktak mondani a szülők. Az egyik ellenérv, hogyha a gyermekemet állandóan dicsérem, már itt is van, hogy állandóan, ugye, hol dicsérő állandóan, de mindegy, így kérdezi, ha állandóan dicsérem, közben, hogyha felvennék mikrofonra azt az állandót, akkor megnézem, hogy ez milyen állandó lenne. Ha a gyerekemet állandóan dicsérem, akkor majd olyan emberré válik, hogy állandóan keresi, hogy valaki dicsérje őt. Ugye az első ellenév, ami szokott lenni. A második ellenév, ami szokott lenni, hogyha állandóan dicsérem, akkor ilyen torz énkép alakul ki nála, és hát valamikor azért nevelnem is kell őt. Hát először is azt szeretném mondani, hogy amikor már megint amerikai családokról tudok csak példálozni, amikor amerikai családokat vizsgáltak, azt találták, hogy a legjobban funkcionáló, vagy mondhatom úgy, a legboldogabb, legnagyobb boldogságos szinten rendelkező családokban olyan aránya volt a pozitív és negatív közléseknek, mint 1:4-1:5. Most gondold el, hogy a te családodban így van-e, hogy mondasz 5 mondatot, amilyen értékelő jellegű, és abból csak 1 negatív, 4 pozitív. Nem tudom, hogy ki merné föltenni, ezért nálunk így van. Nem jó zsinálunk, 5 pozitív és 0 negatív. Nagyon kevésnél van így. És ami ez alatt van, ott volt az, hogy már különböző szintűek voltak a nevelési problémák, nehézségek. Az elismerésben, a pozitív légkörben, a meleg légkörben sokkal jobban fejlődik a személyiség, és sokkal inkább úgynevezett belső irányításúvá válik. Ugye vannak olyan emberek, vannak olyan gyerekek, a külső irányítások, a külső kontrollosok, akik addig fegyelmezettek, addig jók, amíg ott van a tanítónéni. Vagy ott van az autoritás, nem tudom, hogyan mondjam ezt jól. Tehát ott van a fegyelmező erő, a félelem. Addig jól viselkednek. Amikor ez eltűnik, akkor szétverik a termet, a másik gyereket, stb. Tehát nincsen belülről jövő értéklen. Azok, akik meleg, elfogadó, pozitív, megerősítő légkörben növekedtek, azoknak belsőjükké válik a kontroll, belülről kontrollálják magukat, belülről szinte automatikusan akarnak jók lenni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy próbáljuk magunkat arra nevelni, hogy legalábbis amikor a munkából hazamegyünk, és nem tudom, egy nagyon keményen dolgozó magyar apa összesen hány órát lehet otthon ébren, amikor ő is ébren van, meg a gyereke is ébren van, mondjuk számoljuk ki, mondjuk reggel 6 és 7 között az 1 óra, ugye, körülbelül, vagy 7:30 az másfél óra, meg este 7 és 9:10 között az 3 óra, az 4,5 óra. Ebből levonjuk azt a 6 órát, amit a tévénézéssel tölt, ugye? Na jó, tehát az a kevés idő, amit a gyerekével tölt, határozza el, hogy ő pozitív lesz, megerősítő lesz, a gyermek pozitívra fog figyelni. Nézzük, milyen eszközei vannak ennek. Az első, ami a legkönnyebb, azt úgy mondanám, hogy az a megismétlés, megerősítés, tehát olyan értelemben megismétlés, hogy például azt látom, hogy a gyerek hazajön, és azt mondja, képzeld, nyertünk a foci meccsen. Annyira jó volt, mert velem volt a Gyuri meg a Sanyi, és most végre a kedvenc csapattársaimmal voltunk 3-an, és az ellenfél meg nem tudom ki volt, a másik 3 gyerek, és 2-1-re nyertünk. Erre megőstem, látom, a sport sokat jelent neked. Érted nekem? Ez a semmi művészet nincsen. Semmi. Ez csak annyi az egész, hogy vele vagyok, a gyerekkel együtt vagyok, ami az örömében osztozom. Látom, hogy majd szétveti a boldogság, és akkor jó, hagyjál már most már, mit beszélsz ilyen butaságokról, vagy jó, tudom, hogy nagyon szeretem a focit, most nem érek rá, mosogatni kell, vagy most hagyjál békén, nem hallom a tévére, de jó barátok megy, és nem, hangosíts meg. Tehát nem lehet így reagálni. Sokat jel neked a sport. Szereted azt, hogy végre sikerült a legjobb barátaiddal egy csapatba kerülni. Pusztán csak, mint egy tükör, visszatükrözöm a gyereknek, hogy mi van vele. Ugyanez persze lehet akkor is, amikor szomorúan jön haza. Az is segít neki, de most nem erről beszél. Az is az én képét fogja segíteni, mert az érzésvilága az közelebb kerül. Ó, látom, hogy nagyon lóg az órod. Akarsz róla beszélni? Ugye ez a mondat, akarsz róla beszélni, ez tipikus pszichológus mondat, ugye? De a gyerek ezt nem tudja. Ez jön. De a gyerek ezt nem tudja. Látom, lóg az órod. Bánt valami. Igen, mert bla, és akkor már megosztod. Ez a fajta megerősítés, visszajelzés, reflexió, amikor csak együtt vagyok a gyerekkel. A másik ilyen mondat lett, ide felültem magamnak, már kisbaba korod óta mindig olyan mosolygós voltál, és olyan könnyen alakítasz ki kapcsolatokat. Ezt például arra mondom, amikor azt mondja, hogy képzeld el, jött egy új gyerek a csoportba, mellém ült, és összebarátkoztunk. Akkor csak hozzáteszek egy kis pozitívat. Igen, már gyerekkorod, hogy mindenkinek könnyen rámosoltál mindenkire, könnyen köz barátságokat, és veled olyan jó együtt lenni. És a gyerekben ez azt jelenti, hogy igen, én valaki, olyas valaki vagyok, aki a másik embernek a hasznára, a javára van, a másik embernek örömet tudok okozni. Nem csak bibliai történetek ismételgetésével lehet a gyerekben kialakítani azt, hogy legyél olyan, mint Sámuel, legyél olyan, mint a kis Jézus, legyél olyan... Ez, Ez sokkal jobb, hogy tényleg, és akkor én mindig olyan voltam, hogy már, és mesélj még, mi volt még, amikor láttad azt, hogy igen, mert amikor jött hozzá a doktor bácsi, amikor először megvizsgált, hogy nem tudtuk, hogy mi van, hogy sárgaság, akkor is végig mosolyogtál, pedig ott a hideg akármilyen. Így, mesélj még, hogy a gyerekek ezt szeretik, amikor azt hallják, hogy milyen pozitívum van benne, milyen erő van a személyiségében. Határozzuk el, hogy mi ebben segíteni fogjuk őt. A másik fajta ilyen önértékelés javító, énkép erősítő, a gyermek személyiségét felkészítő dolog az, amikor elismerem az erőfeszítését. Elismerem, hogy egyről a kettőre jutott. Ez is olyan nehezen megy nekünk, annyira nehezen megy nekünk, hogy a gyerekeket erősítsük, bátorítsuk. Láttam, hogy harmadszor kezdtél neked, és negyedszerre sikerült, és nem adtad föl, és mégis rendbe raktad ezt, vagy azt, vagy amazt. Vagy nem ment ez a példa, és felhívtad az osztálytársadat, és megkérdezted, hogy hogy van, és ez nekem annyira jó volt látni, hogy nem azt mondtad, hogy becsukod és hagyod, hanem be akartad fejezni a feladatot. Igazán büszke vagyok rád. Bár ez az igazán büszke vagyok rád mondat, ezzel azért legyetek óvatosak. Nekem ez jön belőlem, de ezt majd még javítani kell. Ne büszkeséget, az, hogy annyira örültem neki, olyan boldoggá tettél, annyira elégedett voltam azzal, amikor láttam, hogy nem adott föl, és tovább csinálod. Elismerés, amikor a viselkedést, a javulást, az eredményt dicséred meg. Ugye ez a dicséret, most már tudjátok, a dicséret, többen tudjátok, hogy a dicséretnél vigyázz nekem, mert nem minden dicséret jó. Olyan okos vagy, olyan jó vagy, olyan ügyes vagy. Amikor készültem erre az órára, mert még mondom, én a témában még sohasem tartottam, tehát ez most egy ilyen debütálás, akkor olvastam egy könyvet, ahol azt írta a pszichológus, hogy mondjuk zárójel pszichoanalitikus volt valószínűleg, de ez mindegy. Szóval mentek a kocsival, a felesége ült jobb oldalon, ő ült a kormány mögött nyilván, és hátul pedig két gyerek, és akkor mondott valamit a gyerekének egy hosszú út után, hogy te annyira jó fiú vagy, úgy szeretlek téged. És meglepődött, ugye a pszichológus gyerekkel, meglepődött, hogy a gyerek egy körülbelül 3 perc múlva hirtelen kivette ott a cigarettagyújtó, vagy nem tudom, hogy hívják, szivarjút alól a hamutáltat, és előre dobta a szüleire. És egyszerűen nem tudták megfejteni, hogy ez hogy volt, mint volt, és később mondta el a gyerek, ugye azt mondta neki, te olyan jó gyerek vagy. Vagy azt mondta, olyan jó testvér vagy, mert mellette volt a kis testvére. És később elmondta neki a gyermeke, hogy hát tudod, papa, az volt, hogy amikor mentünk az úton, és elülültél anyával, mellettem pedig a 2 éves gyerek, nem tudom mennyi volt, akkor arra gondoltam éppen, milyen jó lenne, hogyha szembe jönne valamilyen ilyen fűrészgép, és pont az öcsémet vágnál ketté, és akkor csak én maradnék nektek. És akkor azt mondtad, milyen jó gyerek vagy te. A többit nem tudta elmagyarázni nyilván. Ezzel ez a szerző csak azt akarta bemutatni, hogy ez a pozitív címkézés, ügyes vagy, jó vagy, olyan jól tudsz, olyan jó rajzoló vagy, olyan jó a művészi érzéked, szófogadó vagy, stb. Ezek, most gondoljátok el, hogy te a munkahelyen vagy, és a próbaidődben az első, most már próbaidő 180 nap, 6 hónap, 180 napon át azt hallod, hogy te milyen jó vagy, mennyire értesz hozzá, hogy ez fantasztikus, hogy csinálod. Senki más még nem csinálta úgy. Hát nekem ezt mondaná a főnököm, én a 181. napon már olyan szorongó lennék, hogy most ehhez a hatalmas értékeshez képest, ami engem fölemelt a maga szemében, hogy mi lesz, ha holnap nem fog ennek megfelelni. Értek, ugye? Amikor én tudom magamban, hogy én nem vagyok a jó, én nekem nem is tudom, hogy mit lát ebből, hogy ennyire jó, annyira jó, és akkor egyszer csak meg fogja látni azt, hogy én milyen vagyok valójában. Na ezért ezt a fajta dicséretet, ami címkéz, ezt lehetőleg ne alkalmazzuk. A dicséretet úgy alkalmazzuk, hogy mondjuk meg, hogy mi az a viselkedés, mi az a tett, ami nekünk jó érzéseket keltett, és mondjuk meg, hogy hogyan érezzük magunkat. Annyira jól esett, amikor nagymamának felugrottál, és azonnal hoztál egy kést, meg egy villát, vagy egy terítéket, mikor leült az asztal. Vagy olyan jó volt, hogy ma te adtál a kutyának enni, és láttad, hogy én meg dolgozom, és nem kellett fáradnom ezzel. Annyira jó érzésem volt ezzel, és látom, hogy szereted a kutyákat, és gondoskodtál róla. Jó? Aztán most már ez nem fér bele, csak akinek lesz ide, még egy pár, hogyha már pszichológiáról volt szó, még egy pár mondatot szeretnék mondani. A magunkról alkotott vélemény elképzelés az öt elemből áll, hogyha valaki egyszer pszichológiából szeretne vizsgázni, ez valószínűleg nincs közöttük senki ilyen. Az én kép, ugye a szűkebb értelemben, vagyis hogy nézek ki, amikor a tükörbe nézek, mit látok, illetve milyen személyiségnek gondolom magamat. Itt a szülőnek a feladata az, hogy a gyermek számára tegye egyértelművé, hogy akárhogy is néz ki, mi az, amit szeret benne egy apa. Különösen fontos, hogy elmondja lánk, hogy annyira szeretem a sejmes, szőke hajadat, vagy a göndör hajadat, vagy a hosszú kezedet, azt a finom kezeidet, vagy olyan kecsesen mozogsz, stb. Nagyon fontos, hogy a kislányok az édesapjuktól halljanak pozitív, megerősítő visszajelzést. Hogy lehetsz ilyen kövér, állandóan csak zabálsz, a legjobb lenne, hogyha már fogyókúráznál, hogy tud valaki így kinézni? Kész. Mondja az apa. Látom, együtt éreztek. Sokat kellett nevelni. Ez a pozitív én kép, igaz? De miért pozitív én kép? Mert az én anyukám, Csillu, azt mondja mindig, annyira szeretem a kis pacakodat, olyan férfias, olyan büszke. Ha nem ezt mondaná, akkor nem lennék ilyen jó érzéssel. Na, oké. De hát úgyis mindegy, mit mondanak a nők, nem? Bemegyünk a fürdőszobába, Schwarzenegger egy perc alatt, nem probléma. Hogy nézünk ki, és milyen a személyiségünk? De hogyha az én képnek ez a része, hogy nézünk ki, és milyen a személyiségünk, akkor ugye a szülőknek nagyon fontos az, hogy adjanak pozitív visszajelzéseket. Az anyuka pedig, hát az anyukára nem kell mondani, az anyukák úgyis adnak a fiúcskájuknak, hogy olyan erős, vagy olyan nagy, vagy akkor leszel, mint apu, meg már így. Szóval ők azért jól szokták általában csinálni. De ami nagyon fontos, hogy a külső jegyeken túl annál inkább a belső jegyeket emeljük ki. Tehát amikor azt mondja valaki például, itt megáll kicsit egy ilyen oldalvágás, amikor azt mondja valaki egy ismerősünk, hogy mennyire szép ez a gyermek, és azt a gyermekünk hallja, akkor ne azt mondjuk, hogy igen, nagyon szép. Ha még látnád, hogy tudja riszálni a kis fenekét. Ezt nem mondjuk. Mert akkor megtanítjuk a gyereket arra, hogy ő van a központban. A gyerek nem lesz a központban. Te a központban vagy a munkahelyeden? A családban a központban vagy? Szeretnél? De nem. Sehol nem vagy a központban, csak a magad számára sajnos. Ilyen a világ. A gyerek sem lesz a központban. Tehát ne azt tanítsuk meg neki kiskorban, amikor elkezd totyogni, hogy nézd, hogy totyog, kicsit visszáld a fenekedet, és milyen aranyos, hát már most rock'n'rollozik, biztos a táncparket ördöge lesz, és akkor ő csinálja. Ilyet ne csináljunk. A gyereknek meg kell tanulni, hogy nem, amikor vendégek vannak, nem ő van a középpontban. Maximum annyiban, hogy segít behozni a süteményt. Segít behozni azt, amit már csibegetünk, és megmondjuk, hogy megkínáljuk ezt, megkínáljuk azt, hogy azt tanulja meg, hogy a többieket hogyan kell szolgálni. És amikor ilyet mond valaki, hogy milyen szép gyermek, és ezt a gyermekünk hallja, akkor azt mondani, és képzeld, hogyha majd látod, hogy milyen segítőkész, ahogy szokott nekem segíteni felmosni, vagy összeszedjük a játékokat, akkor még boldogabb lennél. Tehát, hogy megtanítsuk a gyerek számára azt, hogy a külsőnél sokkal fontosabbak a belső értékek. Az én kép, tehát a szűkebb értelemben vett én kép az, hogy mit gondolok magamról, mint kinézet, és mit gondolok magamról, mint személyiség. És a szülő az első referencia pont, aki kialakítja a gyerekbe, hogy mit gondolja magáról. Önértékelésnek nevezzük azt, ahogy a gyerek mit gondol arról, hogy a kortársai, a tanárok és a külvilág mit gondol róla. Ugye ez a különbség a kettő között. Mit gondolnak róla a többiek? Ugye vannak olyan korszakok, amikor ez különösen fontos. Kiskamaszkor, kamaszkor, ugye minden kamasz különböző szeretne lenni, mint tehát már feladni ezeket a nem leszek uniformista, és ugyanúgy öltözik, mint a többi kamasz. Tehát nagyon vigyázz arra, hogy pont az a farmer stílus, pont az a póló stílus, tehát ő a legnagyobb uniformista, de mégis úgy érzi, hogy ő most valami újat. A többiek mit gondolnak, mások mit gondolnak róla? És itt van különös szerepe annak, hogy mire ezekben a helyzetekben ér, ezekre a helyzetekre már belső kontrollossá váljon, meg tudjon birkozni a kegyetlen kortárscsoporti véleményekkel, mert a kortárscsoport, azt tudjátok, hogy kegyetlenül őszinte. Nem azért, mert ez jó, hanem azért, mert sajnos így működik a világ. Harmadik alkotó része az én képnek az önbizalom, hogy meg tudok valamit csinálni. Mi a szülőnek a feladata? A szülő feladata az, hogy minél több dologban segítsen a gyereknek abban, hogy képes legyen. Adjon neki lehetőséget, hogy próbálja meg. Itt mit szokott a szülő elkövetni hibát? Én nem zongoráztam, de a gyerekem majd zongorázni fog. Ez nem egy újabb készség kialakítása, ez rá erőltetése. A szülőnek úgy kell kialakítani készségeket, és ebben az amerikaiak nagyon jók, ők azt mondják, amiben jó vagyok, abban legyek még jobb, hogy te nyitott szemmel figyeld, hogy a gyerekednek miben van talentuma. Lehet, hogy a gyerekből nem lesz hatalmas zongoraművész, de lehet, hogy nem tudom, nagyon jó magasugró lesz belőle, most mondtam egy példát. Vagy nagyon jó szakács, vagy másik példa. Tehát a szülő nagyon figyelje, mert ő tudja a legjobban, hogy a gyereknek milyen olyan erős pontjai vannak, amerre felé elmehet, mert annál könnyebben lehet belőle egy önmaga belső talentumait használni akaró gyermekké. A negyedik része, és mindjárt befejezem, az az önbecsülés. Az önbecsülés az az, és egy kicsit az átmegy abba is, hogy már saját értékrendje van, az önbecsülés az, hogy amikor tudom, hogy valami helyes, és azt megteszem, akkor hogyan érzem magam. Ez az önbecsülés. A kedvenc szerzőm ír egy olyat, Ellen G. White, azt írja, hogy amikor a fiatal ember, a gyermek, Isten és az angyalok és saját maga előtt azt mondja, hogy igen, ez férfi munka volt, becsületesen elvégeztem, ez a világon elérhető egyik legjobb érzés. És ez minden keresztény gyermeknek, és nem keresztény gyermeknek, és keresztény felnőttnek a sajátja kell, hogy legyen. Az önbecsülésnek ez az egészséges formája. Tudom, hogy mi a jó, és mi a helyes, és ahhoz van erőm kivitelezni, akkor is, hogyha a világnak, és ez már egy felső fok, más a véleménye. Más a véleménye erről. Végül azzal szeretném zárni, hogy ahol hívő család van, ahol ez mind benne van a Jóisten tanácsa, de ahol különösen még az Isten szóba lehet hozni, ott a gyermeknek érdemes megtanítani azt, akár a Jóistennel közvetlenül, akár ő nélküle, hogy bizony az, hogy az ember a jó mellett kitartson, és azt megtegye, az küzdelemmel jár. És én is botló ember vagyok, ő is botló ember, és egymást támogatjuk, és az Isten is támogat bennünket abban, hogy a jót kihozzuk magunkból. És sokszor kell kudarcot vallanunk. A gyermeket nem elítélni kell, amikor kudarcot vall, hanem azok a legjobb alkalmak, hogy felhívjam a figyelmét arra, hogy van valaki, aki segíteni akar neki is, meg nekem is, hogy egyre jobbak legyünk. Akkor búcsúzóul, vagy zárásképpen a szavak ereje, a negatív értékelések pozitívba fordítása, a közvetlen üzeneteknek a hatása ereje, a megerősítés, elismerés, pozitív visszajelzés, és a magunkról alkotott vélemény öt eleme, az énkép, az önértékelés, az önbizalom, az önbecsülés, és hogy Isten értékel engem. Így lehetett összefoglalni egy óra keretében, és remélem, hogy valami hasznosat tudhatok magatokkal vinni. Köszönöm szépen a figyelmet. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészséges gyermekeket, egészséges énképpel, egészségesen a világra, a világ problémáival szembenézni tudó személyiséggel rendelkező gyermekeket nevelhessünk. Mennyei atyánk, annyira érezzük a mi alkalmatlanságunkat, a mi sok-sok hibánkat, amit elkövettünk, és köszönjük, hogy te megbocsátó, szerető Isten vagy, és köszönjük, hogy ezt most azért hoztad elénk, hogy ne kritizálj bennünket, ne ítélj felettünk, hanem hogy szent, jó, igaz elhatározások szülessenek bennünk, és eltökéljük magunkban, hogy mától kezdve próbálunk e szerint élni. Mennyi atyám, kérlek téged, hogy erősítsd ezeket a családokat, erősítsd a szülőket, hogy ne adják föl ezt az elhatározást, hogy szeressék gyermekeiket, hogy építsék őket, meleg szeretettel vegyék őket körül, hogy olyan legyen a légkör, mintha a mennyországot tapasztalhatnák. Tudjuk azt, mennyei atyánk, hogy erre mi emberi erőből képtelenek vagyunk, de hogyha ezt szeretnénk elérni, és hozzád könyörgünk, és téged kérünk, akkor megtapasztalhatjuk azt a felülről származó erőt, ami addig idegen volt a mi ismereteinkben. Mennyei atyám, kérlek téged, hogy ez az erő minden családban megnyilatkozzon, és tudják azt, hogy te vagy velük, és te akarsz a gyerekük nevelésében részt venni. Köszönjük neked a jó tapasztalatokat is, és köszönjük a sok-sok bátorítást is, és köszönjük ezt az estét is, a beszélgetést is áld majd meg, és az esténket is, Jézus Krisztus nevében. Amen.